Ez a kiállítási anyag egy elég hosszú időt ölel fel. Körülbelül 25 év utazásainak a eredményét láthatják majd a kedves látogatók a falon. Én, mint kezdő egyetemi oktató szerveztem még 1991 folyamán az első tudományos kutatóexpedíciót Kenyába. Ez aztán egy hallgatóknak felajánlott lehetőség is volt, egyben egy egyetemi terepgyakorlat. És ez a kenyai Elgon hegy 3000 méteren fekvő köderdő zónájába irányult elsősorban. Tehát ez a köderdő az egy hegyi esőerdő típusa, a trópusi esőerdőnek egy tulajdonképpeni változata. Na most azóta már számos alkalommal jártam a világ különböző köderdeiben, Ázsiától Közép-Amerikáig, összesen 4 ilyen típusú tudományos kutató expedíciót, illetve terepgyakorlatot tudtam megszervezni az elmúlt 25 év során. A többi alkalommal azonban inkább magánutakon, és az utóbbi pár évben inkább kifejezetten fotózási céllal, ilyen fotós túrákon készültek az itt bemutatott képek.
A Föld 6 kontinensén készített már felvételeket, de mondja, hogy más-más céllal utazott. Hogyan készül ezekre az utakra? A fotós túrákat például hogyan képzeljük el, hogy sétál vagy sétálnak az erdőben és becserkészik a látnivalót, vagy konkrét céllal, konkrét állatokat, növényeket, helyeket keresve indulnak útnak?
Egyrészt ez az egyik módja annak, amit én szoktam csinálni, hogy nyakamba veszem a teljes fotós felszerelést, és utána az erdőben, amennyiben ott rendelkezésre állnak ösvények vagy járható utak, cserkelve haladok, és amit találok, azt fotózom le. De hát ezeken az utakon azért természetesen mindig van valamilyen előre eltervezett cél, hogy én most például madarakat szeretnék fotózni, vagy rovarokat, színes bogarakat, lepkéket, vagy netalántán békákat. Ez az utóbbi időben nekem egy nagy csalódás, hogy az elmúlt években szerettem volna ezeket a kis nyílméreg békákat megfotózni Közép- és Dél-Amerikában, de sajnos úgy látszik az időzítés, a békáknak a utóbbi években tapasztalt kipusztulása, illetve az időjárási viszonyok ennek valahogy úgy ellentmondanak, mert a legutóbbi utam például Costa Ricában volt pont egy hete, jöttem haza, és ott is a 4 hónappal ezelőtt pusztított hurikán gyakorlatilag megtizedelte az erdőket, és minden ropogott a szárazságtól, ilyen körülmények között pedig békákkal alig lehet találkozni, holott nagyon szerettem volna.
Hogyha már a békákról esett szó, éppen ezen a héten csütörtökön volt a vizes élőhelyek világnapja, és a WWF tavalyi jelentése szerint 1970 óta az édesvízi fajok visszaszorulása a Földön 81%. Tehát a békák és más vízi élőlények is nagy veszélyben vannak.
Igen, elképzelhető sajnos, és egyre nehezebben lehet találkozni mindazokkal, amik korábbiakban a trópusi esőerdőket igazán színes helyé tették. Sajnos a rovarírtók alkalmazása is ide vezet. Nagyon sok helyen monokultúrákat alkalmaznak, amelyek ugye a rovarkártevők terjedését magukkal hoznák, és ezért tehát rovarírtószereket alkalmaznak, amely a közeli esőerdőkben, sőt a távolabbi esőerdőkben is szinte ökológiai katasztrófához vezethet.
Önnek ez is a hivatása, úgy tudom, hogy növénytannal foglalkozik.
Alapvetően növényfiziológus vagyok, az ELTE növényélettan és molekuláris növénybiológiai tanszékén dolgozom. A növényeket már szerte a világban mindenfelé megfotóztam, egy eléggé vaskos oktatási anyagot készítettem belőlük, és rájöttem, hogy ilyen kis színfoltok hiányoznak a fotós anyagomból, mint például a színes békák, kígyók, rovarok, amelyekre korábban jóval kisebb hangsúlyt fektettem, és ezért terveztem, hogy ezeket fotózom.
Tehát most a Zöldéden kiállítása az elmúlt 25 év anyagából készült. Körülbelül hány fotográfiából választotta ki most ezt az anyagot? Hány képpel lehet itt találkozni a Magyar Természettudományi Múzeumban, és hogyan építette fel ezt a tárlatot?
A teljes anyag, amiből válogattam, az már tulajdonképpen egy válogatott anyag. Durván 2000 képből választottam ki azt az itt bemutatott talán 57 kép, ha jól emlékszem. Ezt az 57 képet, amit végül is bemutatok, igyekeztem valamilyen egyensúlyt találni, tehát nem csak növényeket mutatok be, ami ugye a saját területem, hanem a trópusi esőerdőkhöz kapcsolódó tájakat is, tehát rálátásba, a lombkoronára, a napkeltére, bemutatni a köderdőt messziről, hogy milyen valóban köd borítja időnként az erdőt, és ezen túlmenően természetesen az erdő állatait is igyekeztem bemutatni, a rovaroktól a madarakon át egészen a főemlősökig, tehát a különböző majomfélékig.
Ken azt már mondta, hogy nyakába veszi a felszerelést és elindul az erdőbe, de például egy ilyen tájképet a köderdőről hogyan készít? Vannak-e itt kiépített kilátók, mennyire léteznek esetleg turistautak vagy fényképészeknek kiépített leshelyek? Tehát hogyan kell elképzelni egy-egy ilyen infrastruktúrát? Mondta, hogy több ilyen erdőben is a világ számos részén megfordult. Van-e ennek már egy kialakított kultúrája?
Igen, szerencsére és sajnos az az igazság, hogy a trópusi esőerdőkben, amelyek könnyen látogatható turisták számára is, szerte a világban építenek ki ösvényeket. Így például most Costa Ricában is a Monteverde köderdő rezervátumban ezeken az ösvényeken tudtam közlekedni, és ott valóban vannak kiépített kilátók is, de például a borneói Kinabalu hegyen nem ösvények, hanem csak egy-egy ösvény van fenntartva, amely a hegymászást teszi lehetővé. A helybéliek egyik sportja, hogy megmászták a csaknem 5000 méter magas hegyet, és az út jelentős része a köderdőn keresztül vezet. Időnként eljutunk egy-egy hegyhátra, gerincre, ahol bizony ebben az erdőben egy kicsit kibukkan az ember, és a környező túloldali gerincekre, a völgy túloldalára például kilátás nyílik, hát ilyen helyeken is lehet fotózni például.
Milyen kalandjai voltak? Mennyire veszélyesek ezek a helyek?
Hát nagyon sok apró, humoros kaland megvalósul ilyenkor. Gyakorlatilag a veszélyekkel én nem szoktam igazán foglalkozni, hiszen az ember jó előre felkészül, nyilván a felszerelésnek azért megfelelőnek kell lennie, nem lehet például tornacipőben közlekedni egy saras esőerdőben. Van, ahol például tudjuk, hogy sok lehet a kígyó, ott célszerű egy masszív gumicsizmát felvenni, vagy legalább egy erős bakancsot. Ha már a kígyó témát említettem, egyik alkalommal egy nagyon régi esetben egy terepgyakorlaton egyszerűen nem találtunk Indonéziában kígyót, és hát kérdeztük, mert volt velünk egy helybéli vezető, hogy tényleg nincs ebben az erdőben kígyó, hát nem találkoztunk egy eset. Hát itt van a tábor közepén egy csenevész bokor, pont ott volt egy kígyó. Hát nem tudta, hogy kígyót szeretnénk látni. Hát gyakorlatilag az ember szeme nem szokott hozzá, tehát például egy kígyó, egy skorpió, egy hatalmas méretű pók, csak igazából annak veszélyes, aki tart tőle, aki nem tudja, hogy mit lehet és mit nem. Nyilván egy kígyót nem hergelünk, nem próbálunk megfogni, hiszen azt esetleg rossz néven veszi.
Még elképzelhető, hogy észre sem veszi az ember, hogy ilyen állatok mellett sétálnak.
Igen. És ez a kígyó nem abból él, hogy egy embert megmarjon, hiszen ez neki energiabefektetés, elveszíti a mérget, amit arra használna fel, hogy az ő normális zsákmány állatát elejtse. Ezért tehát a kígyó inkább elmenekül az ember útjából, főleg az egy nagy hanggal csörtető turista. Ezért is látnak a turisták jóval kevesebb állatot.
A főemlősök közül miket tudott Lencse végre kapni? Tehát itthon is az ember az erdőben jár, igyekszik halkan lépkedni, hát ha egy őz, egy szarvas, egy vaddisznó valami azért az útjába kerül, de ezt az őserdőben hogyan képzeljük? Ugye ott azért nagyobb a fajgazdagság, talán jobban lehet találkozni állatokkal.
Az esőerdőben talán a legkönnyebb majmokat fotózni, ám de a könnyűség sokszor azt jelenti, hogy a profi fotózás előre kiépített helyeken, vagy netalántán például menhelyeken történik, ahol ugye ezeknek az állatoknak a száma jelentős, és közel lehet hozzájuk férkőzni. Na most én a mostani kiállításon egy ilyen képet sem mutatok be, hanem csak olyanokat, amelyek úgy készültek, hogy az erdőben vagy gyalog haladok, vagy például a borneói Kinabatangan folyón csónakkal haladtunk a park egyik pontjától a másikig, és figyeltük, hogy a lombok között vannak-e vadon élő állatok. És ezek között például a makákók, az orángutánok, vagy a nagyorrumajmok, vagy Közép-Amerikában a kiállításon csak a csuklyás majom szerepel, de hát számos más majomfajt is sikerült már így megfotózni. Lehet, hogy ezek a képek nem annyira tökéletesen elkészített képek, mint mondjuk egy lesből készített, vagy előre behetetett helyen odaérkező állatról készült fotók, de én sokkal boldogabb vagyok ezekkel, mert ezek valóban vadon élő állatokról készült felvételek, és nem is kellett hozzá nagyon értékes, sok-sok millió forintos felszerelést, hanem ami úgy végül is egy kisebb költségvetésből leszerezhető.
Hogyan lehet dzsungelben fényképezni, hiszen ez egy párás, forró környezetnek képzeli az ember, tehát mennyire viseli meg ez a felszerelést a gépeket?
A felszerelés valóban nagyon érzékeny a párára, hiszen amikor még filmmel dolgoztunk, akkor bizonyire hazajöttünk, kiderült, hogy a gomba, vagyis a penészgombák még az emulziót is megtámadták. Ma már ugye a digitális technikával inkább a szenzor az, ami veszélyben van, és egyáltalán az elektronika, illetve valójában a lencsék is. Ezt úgy lehet kivédeni, hogy az ember igyekszik minden egyes nap végén viszonylag száraz helyen tartani a felszerelését, illetve én például vásároltam szilikagélt, és a szilikagéllel együtt csomagolom el nejlon zacskóba mindig a felszerelésemet. Ez a zacskon belüli légteret kiszárítja, és így úgy vettem észre, hogy elég jól konzerválható a felszerelés, nem történik ilyen fertőzés. De egyébként az esőerdőben gyakran esik az eső is, tehát az meg egy másik dolog, hogy vicces módon az esőerdőben esernyőt szoktam magam fölé tartani.